összehozta mindenokat. Nagy tiszteltel köszöntöm meghallott előadónkat, aki egy kibővített könyvét fogja ismertetni, illetve az abban foglaltakat fogja ismertetni. A könyv egyébként megvásárolható itt. Ugyancsak valaki kért a Salamin Andrástól egy kétkötetes könyvet, az itt van az asztalon, állunk rendelkezésére. Jó épülés, telefonjukat kapcsolják.
Köszönöm szépen. Erről a könyvről annyit szeretnék előre bocsátani, hogy 10 évvel ezelőtt megjelent ugyanezzel a címmel egy másik könyv, ami ennek az elődje, és hát azóta 10 év munkájával több ez az új kiadás. Ez azt jelenti, hogy lényegében új, és a lapszámot tekintve kb. 60% az, ami új ebben a könyvben, de hogyha a tartalmát tekintjük, akkor azt mondhatnám, hogy lényegében új, mélyebbre hatol ez a könyv, és tisztább, egységesebb képet ad arról, hogy mi a lényege az Élő Világ Egyetemnek, és miért fontos a számunkra. Egy olyan világban élünk, amit fogyasztói társadalomnak neveznek, és erről a fogyasztói társadalomról, hogy megvilágítsam, hogy mit jelent a fogyasztói társadalom kifejezés maga is, a gyakorlata is. Talán a legjobb, hogyha egy viccel világítom meg. Ez a vicc két emberről szól, akik vitatkoznak azon, hogy létezik-e túlvilág vagy nem, és aztán végül abban maradtak, hogy ha létezik túlvilág, akkor az, amelyik előbb meghal, az tovább él a túlvilágon, és akkor majd fölhívja a telefonon az egyiket, és akkor majd elmondja, hogy milyen a túlvilág. Jó, akkor meg is állapodtak ebben, és akkor az egyik előbb meghal, nem sokára csörög a telefon, és fölveszi a másik előbb, az egyik van a telefonnál, és akkor kérdezi, na mesélj, milyen a túlvilág, mi történik ott, hogy zajlik, hogy telik az életed? Te azt mondja, csodálatosan alakul az életem, minden nap a szaporodáson buzgolkodok reggeltől estig, és annyit eszek, amennyi belém fér, és akkor kérdezi az egyik, hát hogy lehet az, hát hol vagy, a paradicsomban? Azt mondja, nem, nyúl vagyok a Sasadi MGTS-ben. Úgyhogy ez mutatja, hogy maga a fogyasztás az igazából, mondjuk főleg, hogyha nem úgy fogjuk föl, ahogy eredetileg, mert régebben ugye Indiában és máskor még ma is szellemi tevékenységnek tekintik még az étkezést is, nem is szólva a másik tevékenységről. Úgyhogy egészen más, de ez a fogyasztói társadalom mindent, ezt is többek között lealacsonyítja, és az anyagias oldalát teszi egyeduralkodóvá. Tehát ez tulajdonképpen nem sokkal különböző attól az eljárástól, amit a disznókkal követnek el, hogy ugye vájút tesznek eléjük, és akkor ugye mindenütt megvan, ami egy disznónak kellhet. Hát egy ember az más, mert az embernek többre is szüksége van, nem csak az anyagi javakat kell habzsolni, valahogy az ember másra született, és még hogyha az anyagi javakkal kapcsolatba került, akkor is akkor ember, hogyha a testi, lelki, szellemi mi voltát is kibontakoztatja, emberi módon. Na most, hogy mit jelent az, hogy emberi módon? Ez a nagy kérdés, amit a fogyasztói társadalom úgy szóval teljesen kiforgat és elrekeszt előlünk, és hát ezért ezt meg kell világítani. És az Élő Világ Egyetem könyve ezt egy új, szélesebb világra nyit kapukat, egy olyan világra, amit 400 éve csukódik be az ajtó az emberiség előtt, mióta a fizikának a rendkívüli és csodálatos sikereinek a hatására olyan túlsúlyba került az anyagi a szemlélet, hogy úgy tűnik már, hogy nincs is másik lehetőség, másik elgondolás, mert a fizika mellett nincsen másik tudomány. És miután a világképünket jó részt a tudományos világkép határozza meg, és a tudományban egyetlen tudomány van a fizika, és a fizika az anyaggal foglalkozik, ezért úgy tűnik, hogy kikerülhetetlen, és mindaddig, ameddig nem lesz kidolgozva egy olyan tudomány, amiben nem csak fizika van, hanem biológia is, addig az anyagiasság az csak nő, egyre nagyobb súlya nehezedik ránk, és egyre jobban csukódik belőtünk az ajtó, és egyre jobb, és mi beleszorulunk, hogy úgy mondjam, tehát az életünk egyre szűkebb és egyre embertelenebb nyomás nehezedik az életünkre. Ez a könyv pedig tulajdonképpen ebből az ilyen viszonyok közül, ami amiben mondjuk a fába szorult féreknek a helyzetéhez viszonyítható, vagy hasonlítható. Ez a könyv viszont egy tágabb, teljesebb világra nyit kapukat, egy olyan világra, aminek meg kell születnie a dolgok természete szerint, és a világegyetem természete szerint, és az ember természete szerint, és hogy ez kikerülhetetlen, és ez nem sokára be fog köszönteni, ez az a nagy hír, ami miatt az élő világegyetem könyve és eszméje az életünkbe vág, mélyen a lelkünk mélyére hat, és hogy hogyan ezt meg kell, hogy világítsam. Kezdjük, miután ezt a könyvet most nem úgy fogom ismertetni, ahogy a könyvben leírtam, tehát abban a sorrendben, hanem két fő gondolatra fűztem föl ezt az előadást. A sejtektől a jövő társadalmáig, tehát a sejtek, azt szeretném megvilágítani, hogy milyen köze van a sejtekről szerzett tudásnak. Ahhoz, hogy magunkat úgy fogjuk fel, ahogy az élő világegyetem mutatja, eszméje mutatja, és hogy maga az élő világegyetem eszméje milyen utat nyit a jövő társadalmá felé. Ez nagyon egyszerű gondolatnak hat, egyszerű kimondani, de hogyha látjuk, hogy ebben az életről, a világegyetemről kell nyilatkozni, és ez mindent kitölt, akkor láthatjuk, hogy ez tényleg csak egy jelzésszerűen tudom itt ismertetni. Ráadásul, mivel 8 órakor itt kezdődik egy másik rendezvény, ezért az időben is szokatlanul korlátozva vagyunk, úgyhogy megpróbálom ennek megfelelően összpontosítani az előadásomat. Az az alapvető tény, amit mindenkinek el kell fogadnia, és még a materialisták is elfogadják, az, hogy a szervezetünk sejtekből áll. És ezek a sejtek élőlények. Ez egy csodálatos és rendkívüli tény. Élőlényekből állunk. Mi magunk élőlények vagyunk, de valahogy rengeteg sok élőlényből állunk. Ez valami elképesztő csoda. És ezek az élőlények, amikből állunk, ezek nem úgy élik, és nem abban a világban élik az életüket, amiben mi. Mert mi ugye a társadalom szinte ráhúzódik a fejünkre, szinte egy csőlátásunk van, amit az újságban olvasunk, a tévében, és így tovább a mindennapi kényszerek, a megélhetés, és így tovább. Politika, ne is soroljam, ugye a fogyasztói társadalom, ahogy beszorítja előttünk a világot, a látóterünket. Másik világban él. A sejtjeink viszont, akikből mi magunk állunk, egy teljesen más világot látnak. Teljesen más világban élnek. Egy olyan világban, ami ugyan társadalmi világ, mert sejtközösséget alkot a szervezetünk, de ez a sejtközösség, ez a sejttársadalom, ez természeti törvények szerint alakul, és nem mesterséges törvények szerint, hanem valódi természeti, kozmikus törvények szerint, biológiai törvények szerint szerveződnek a sejtekből azok a sejtvárosok, amik például mi is vagyunk. Tehát igazából kettős a lényünk, mert mi magunk miközben azt gondoljuk, és szinte kizárólagosan, hogy mi itt élünk ebben a társadalomban, és a társadalom által meghatározott lények vagyunk, ezt szeretné a fogyasztói társadalom ránk ültetni. Közben és ugyanekkor alapvetően természeti lények vagyunk, mert a sejtjeink természeti lények. Na de hogy lehet a sejteket megközelíteni? Olyan még erről, még, mintha nem is haragoztak volna. Hogyan tudjuk fölvenni a kapcsolatot a sejtjeinkkel? Mit gondoljunk róluk? Hogyan tudjuk megközelíteni, és hogyan tudjuk átélni a saját szervezetünket, amelyik élő sejtekből áll, akik érző lények, és nap mint nap cselekednek értünk. Esetleg talán viszonozhatnánk valamivel. De mivel? És hogyan? Először is tájékozódjunk egy pár alapvető tény terén a sejtekről. Hány sejtből áll a szervezetünk? Egy sejtnek a mérete a centiméternek az egy ezred része, tehát hogyha mondjuk egy köbcentimétert veszünk, ami egy kockát jelent, aminek mindegyik éle egy centiméter, akkor mindegyik kocka él mentén 1000 darab sejtet lehet elhelyezni, tehát akkor egy ilyen kocka lapon 1000 sorban, mindegyik sorban 1000 sejt van, összesen 1000-szer 1000, azaz 1 millió, és ha valaki már a végeredményt közölte, vagyis a következő eredmény, hogy a kockában tehát 1 millió szor és 1000 emeletes ház van, mindegyik emeleten 1000 sejt lakik, akkor ez egy köbcentiméteres kockában lakik, úgy, ahogy az előbb mondták, 1000 millió, vagyis 1 milliárd sejt. De a mi szervezetünk nem egy köbcentiméter, hanem nagyobb, mégpedig körülbelül 100 000-szer nagyobb, tehát 100 000 milliárd élő sejt alkotja a szervezetünket. Ez azért nagyon érdekes, és miből áll egy sejt? Maga egy sejt, ez a parányi kis élőlény, ez több ezer fajta fehérjét tartalmaz, több ezer RNA-t, DNS-ből is tartalmaz egyet vagy akár többet is, 15-30 ezer fehérje gyárat, úgynevezett ribosómát tartalmaz, tehát olyan rendkívül összetett gyárat, ami képes olyan fehérjéket gyártani, amik az élethez szükséges folyamatokat megvalósítják. Egy-egy fehérje, ezek közül a több millió fehérje közül, ami a sejtben található, egy-egy fehérjének a lehetséges állapotainak a száma olyan rendkívül nagy, ezt a 70-es években egy Levintal nevű ember fedezte föl, hogy nagyon sokféle módon helyezkedhet el ugyanaz a fehérje, nagyon sokféle térbeli alakot vehet föl, több mint 10 a 60-adikon félét, és ez azt jelenti, hogy 10 a 60-adikon különböző energiaállapotban lehet, és ez azt jelenti, hogy itt a sejtnek olyan lehetőségei vannak, mivel a megfigyelhető világegyetemben 10 a 80-adikon atomban összesen, tehát egyetlen egy fehérje már szinte ugye kozmikus méretű lehetséges állapotainak a száma, és mivel ilyen fehérjéből több millió van, hogy ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz, itt már a világegyetem atomjainak a számát messze felülmúlóan kapcsolódhatnak össze ezek a fehérjék egymással. Tehát egyetlen egy sejt az szinte az egész kozmosz, az egész világegyetemhez hasonlítható egyetlen egy sejtnek az összetettsége. Na most mire képes egy ilyen sejt? Annak ellenére, hogy ilyen rendkívül összetett, szinte hogy nehéz fölbecsülni, hogy mennyire, és ahogy a tudomány halad előre, úgy jövünk rá, hogy egyre bonyolultabb és egyre összetettebb, egyre gazdagabb a sejtről alkotott képünk. Egy nap alatt 1 milliárd utódja lehet, hogyha 20 percenként képes egy utódot létrehozni, az azért elég nagy teljesítmény, akkor egy nap alatt 1 milliárd utódja lehet. Tehát azért elég, nem csak arról van szó, hogy hihetetlenül gazdag, hogy egy város, mondjuk New York, az eltörpülhet mellette. Az a forgalom, ami a sejtekben van, sokkal gazdagabb és sokkal sűrűbb, mint ami New Yorkban van, hogy hogyan képesek ezeket megszervezni, hogy azok a kocsik, vagyis azok a fehérjék, hogy jutnak el a céljukhoz, anélkül, hogy összeütköznének a többivel, mégis gyorsabban és nagyobb számban, mint ahogy New Yorkban, ugye New Yorkban is meg kell szervezni a közlekedést. Hogyan van megszervezve a közlekedés a sejtek életében? Ezt nem tudjuk. És miközben ugye ezt valahogy meg kell szervezni, mégis képesek önmagukat 20 perc alatt, egy ilyen csodát képesek 20 perc alatt létrehozni, és hogyha egy nap eltelik, az több mint 1 milliárd utódjuk lehet. Egyetlen egy ilyen fehérje gyár, úgynevezett ribosóma, az is rendkívül összetett, hát ez a kép nem ad igazán teljes képet róla. Egy állati sejtről rendkívül sokféle fajta alkatrészből, vagy összetevőből, alkotórészből áll. Egyetlen egy viszonylag egyszerű kóli baktérium 1400 fehérje molekulát tud létrehozni egy másodperc alatt, pedig a fehérje molekulában is több tízezer atom található átlagosan. Ehhez több mint 2 millió energia egységet hordozó úgynevezett ATP molekulára van szüksége, tehát mondjuk az energia adagokat több mint 2 millió ilyen molekulára van szüksége, és ezt egy másodperc alatt több mint 2 millió ilyen molekulával lép kapcsolatban, és emeli le az energiaadagot az ATP molekulákról. Tehát egy másodperc alatt több millió molekulával lép kapcsolatban, egy másodperc alatt egy több millió folyamatban vesz részt, és közben ugye mindent megfelelően kell szervezni, minden molekulának a megfelelő időpontban a megfelelő helyre kell érkeznie. Hogyha a kis ujjunkat a gyertyalánk fölé tartjuk, akkor a sejtjeink érzik azt, hogy ott meleg van, az ingerület elfut az agyunkba, és a sejteken keresztül, és utána visszafut, és el tudjuk húzni a kis ujjunkat. De ahhoz, hogy ez sikerrel járjon, ahhoz a sejteknek egymásnak át kell adni a stafétát, a hírt. És hogyha valamelyik hír nem jutna célba, a hírközlő ingerület az úgy jut el, hogy ilyen hírközlő molekulák a megfelelő postaládába jutnak. És mindig a megfelelő postaládába jut el, tehát szó sincs arról, hogy itt véletlenszerűen terjednének a hír véletlenszerűen terjedne, hanem rendkívül pontosan mindig célba talál a sejt, másodpercenként több mint 2 milliószor. Ugye nincs az a terv Ilmos, ugye, aki másodpercenként mindig a tízesbe találna, a sejtjeinknek meg se kottyan, hogy másodpercenként több milliószor mindig a tízesbe találna. Meglepően rátermett és ügyes lényekből állunk. A tökéletesség szélső határát súrolják, és mi emberek nem tartjuk a lépést ezekkel a lényekkel, akikből mi magunk állunk, mindegyik a tökéletesség szélső határát súrolja. Képesek ráadásul egymással különleges kapcsolatot tartani, egymással összhangban állni, és a szervezetünk egészét fönntartani, úgyhogy az embernek a lélegzete eláll, és a másodpercenként utána is termelik azt az energiaadagokat hordozó molekulákat, az ATP molekulákat, egy nap alatt 180 kiló ilyen ATP molekulát termelnek. Persze nem, egyszerre csak ennek egy kis része van jelen, mert folyamatosan termelődik, folyamatosan fel is használódik. Úgyhogy másodpercenként 2×10^21 darab ilyen ATP molekula termelődik. Vagyis ennél még jóval több folyamatnak kell lezajlania, és ezek a folyamatok mind célba találnak. Másodpercenként a 10^21 az nagyon nehéz elképzelni. De mondjuk, hogy a 10^19 az milliárd, akkor ez milliárdszor milliárd a 10^18, és ennek még az 1000-szerese. Tehát 1000 milliárdszor milliárd biokémiai folyamat zajlik le bennünk, nem véletlenszerűen, hanem a tökéletesség szélső határát súrolóan. Ugye, na most akkor az a kérdés, hogy a sejtnek tudnia kell mindezt, és az, hogy a környezetével is milyen kapcsolatban van, hogy melyik molekulát hogyan használja föl, hogyha táplálékra van szüksége, hogy melyik molekula lesz a számára táplálék, és melyik nem. Hogyan tudja ezt eldönteni? Ugye mi, hogyha kikerülnénk a vadonba, az embernek az ösztöne már nem működik jól, hogy most a farkasbogyót megegyünk, vagy ne együk meg. A molekula honnan tudja, hogy neki melyik molekula lesz jó, és melyik lesz ártalmára? Mert tudja. És talán olyan ösztönei vannak? És hogyha ilyen ösztönök járják át, ami szinte a tökéletesség szélső határával ruházzák fel, akkor ezek nagyon csodálatos ösztönök. És hogyan tud együttműködni? 100 000 milliárdnyi sejt egységes egészként, amikor minket föltalál és megalkot. Olyan csodálatosan működnek együtt a sejtek, hogyha az, hogy az emberiség így működjön együtt, az ember ma van mondjuk 7 milliárd ember, mondjuk 10/10 ember, sokkal kevesebb, mint ahány sejt, de a mi együttműködésünk hát nem, semmibe se hasonlítható minőségében a sejtek együttműködéséhez. Vagyis a jövő társadalma számára a sejtek egy olyan mintát kínálnak, ami messze fölülmúlja azt az együttműködési gyakorlatot, amire most képesek vagyunk, pedig sejtekből állunk, vagyis nem, hogyha alma nem esik messze a fájától, mi se eshetünk nagyon messze a sejtektől. Most éppen messze vagyunk, de ez nem természetes, hanem természetellenes, hogy az ember gyarló, ez egy szinte természetellenes folyamat, mert természetes az lenne, hogyha ugyanolyan jól tudnánk, hogy mit kell tennünk, mint ahogy a diófa tudja és a fűszál tudja, hogy kell jó diófának és jó fűszálnak lennie. Az ember ugyanígy alapvetően természeti lény, hiszen sejtekből áll, ahogy a diófa és a fűszál. Tehát mi képesek vagyunk olyan a tökéletesség szélső határát súrolni, ahogy egyébként minden más élőlény. Ez a természetes. Ez lenne a természetes. És ez az, amit a természet előír a számunkra, csak erre rá kell találnunk erre az útra. Most érezhető, hogy ehhez képest milyen vékony kis nyalábja a világnak az, amit a fogyasztói társadalom mutat. Ugye? Na most ráadásul még a szervezetben azok az enzimek, amik a szervezeten kívül bizonyos módon hajlamosak bizonyos kémiai folyamatok megvalósítására, a szervezeten belül több milliárdszor gyorsabban képesek erre. Tehát lélegzet elállító, hogy hogyan képesek a saját folyamataikat fölgyorsítani, és ez nem mehet fizikai alapon, se véletlenszerűen, se a fizikai törvények nem irányíthatják. Még a darwinizmus sem alkalmas arra, a darwinizmus is nagy részben spekulatív, alaptalanul gondolja azt, hogy hát a kiválasztódás az biztos mindenről gondoskodik. Ez nem sokkal külön, mint hogy azt mondjuk, hogy egy megfoghatatlan és érthetetlen Isten mindenről gondoskodik, mert az, hogy a darwinizmus hogyan gondoskodna erről, az soha senki nem tudta még megmondani. Nincs az a darwinista, aki ezzel erre választ adott volna. A sejtről azt mondják, hogy gép. De nincs olyan gép, ami erre képes lenne, mert folyamatosan minden másodpercben olyan újabb és újabb módon viselkednek ugyanazok az alkatrészei, és újabb fajta biológiai célok merülnek föl, újabb és újabb döntéseket hoz, úgyhogy még gyár sem lehet, mert a gyárat is folyamatosan felügyelni kell, egy autógyárat nem lehet ott hagyni felügyelet nélkül, itt sokkal bonyolultabb gyárról van szó, és ráadásul ugye itt nem csak ugyanazt a terméket gyártja, hanem még alkotó viselkedését kell tanúsítania. Úgyhogy a sejtnek a működése, amikor a sejt másodpercenként minden egyes sejt több millió döntést hoz, akkor most tételezzük föl egy pillanatra, hogy minden döntése ugye ezek szerint megalapozott, mert a tökéletesség szélső határát tudja súrolni. Na most hogyan lehet minden döntése megalapozott, vagy majdnem minden döntése megalapozott? Hát ahhoz ugye előtte tájékozódni kell, hogy egy döntést meghozzunk. Egy igazgató, egy vállalatnak, az igazgató tanácsának, hogy az döntéseit jól elő kell készíteni, hogy azok helytállóak legyenek. Mi az, ami előkészíti a sejtnek a döntéseit? Amit nem a sejt maga dönt el. Mert őt azt kérdezzük, hogy mi az, ami a sejt döntéseit előkészíti. Ez egy mélyebb szintű tudat lehet, és ezt felvetettem most, éppen leadtuk a munkatársaimmal az egyik a Frontiers of Neurosciences folyóiratnak, ott van most bent a szerkesztőségben ez a cikkünk, amiben ugye azt javasoltam, hogy a sejtek mögött van egy mélyebb tudat, ami előkészíti a sejtek döntéseit, és ez a mélyebb tudat, ez végső soron nem lehet más, mint maga a kozmikus tudat, tehát a világegyetem. Tehát a világegyetemnek egyrészt magával a biológiai törvények, az életelv segítségével, az összes olyan döntést, amit az életelv elő tud segíteni, azt sűrítve tudja az életelv révén a világegyetem közvetíteni a sejt számára, súg a sejtnek, hogy hogyan viselkedjen, de nem lehet mindent megmondani a sejtnek, mindent részletesen, hanem bizonyos döntéseket kénytelen a sejt maga meghozni, és ezek között a döntések előkészítésében a világegyetem döntéseire is szükség van. És itt tulajdonképpen a sejt nem ahhoz, hogy a sejtnek a döntései megfeleljenek a valóságnak, vagyis a világnak, a világegyetemnek végső során, ahhoz a világegyetemre is szükség van. A világegyetemet át kell, hogy járja egy olyan értelmes és a valóságnak megfelelő döntési képesség, ami a sejteket képessé teszi arra, hogy minden helyzetben a saját élet tevékenységüknek megfelelő döntést tudjanak hozni. Hát ezt most csak utalni tudok erre, mert erről külön előadást lehetne tartani. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a mi tudatunk mögött ott van a sejtek tudata, és a sejtek tudata mögött ott van a kozmikus tudat, és mi a kozmikus tudat része vagyunk, tehát tulajdonképpen egy önmagára visszakapcsoló döntési láncolat alakul ki, amiben nekünk is megvan az önállóságunk, mert mi vannak kérdések, amiben nekünk kell dönteni, de vannak kérdések, amiben a sejteknek kell dönteni, és vannak kérdések, amiben a világegyetem dönt. Na most akkor egy pillanatra tekintsünk bele a világegyetem agyába, hogy úgy mondjam. Tehát a világegyetemet, mint egy agyat úgy gondoljuk el. Felettünk 10-11, a megfigyelhető világegyetem, ameddig a fény ellát a mai távcsövekkel, a 10-11 számú 100 000 milliárd galaxis tudunk megfigyelni. Mindegyik galaxisban nagyjából 100 000 milliárd csillaggal. És fölöttünk ugye ez a csodálatos, káprázatos világegyetem az emberi elmét egy kozmikus kihívás elé állítja, olyan hatalmas világegyetemben élünk. És ami bennünk van, az agyunkban van szintén 10-11-en vagy 10-13-on idegsejt, Tehát 100 milliárd, vagy 100 000, vagy 10 000 milliárd idegsejt, és ebben az öntudatunk, az emberi öntudat, aminek a, hogy hány döntést tudunk hozni másodpercenként, ugye nem túl sokat, az ebből látható, hogy elővegyük a kulcsot, vagy ne. Ugye ez ebből ugye másodpercenként egy is viszonylag próbára tenni az ember, de azért vannak olyan tudati döntéseink, ami például az olvasás során, hogy mennyi hogy miközben olvasunk, közben ugye el kell döntsük, hogy hogyan mit hogyan értelmezünk, és hogyan ismerjük fel a betűket, hogyan tulajdonítunk neki jelentést, és így tovább. És ezt kimutatták, hogy az olvasásnak megfelel 100 információ egység bit másodpercenként. Na most ez a 100 bit másodpercenként ez jellemzi az emberi öntudatot, azt az emberi öntudatot, amiről úgy gondoltuk mostanáig, hogy az a világon egyedülálló, és mindennek a csúcsa és a teteje. 100 bit másodpercenként. A sejtek ehhez képest, az emberi szervezetben a sejtek 10^21 bitnek megfelelő döntést hoznak másodpercenként. 19 nagyságrenddel nagyobb értelmi teljesítményt valósítanak meg, mint mi. Persze más sok szempontból az emberi öntudat, mint a sejteké, mert az emberi öntudat támaszkodni tud az emberi ismeretek beidegzett válfajára, az elsajátított készségekre, mert az emberi agy révén egy olyan könyvtár áll rendelkezésre, amit föl tudunk használni a döntéseinkben. És a sejteknek ugye az idegrendszere egészen más természetű, nekik ilyen természetű, bejáratott agy könyvtár nem áll rendelkezésre, tehát bizonyos szempontból persze az emberi agynak megvannak a maga előnyei, de az tény, hogy az információ feldolgozás révén, terén a sejtek 19 nagyságrendel, vagyis milliárdszor, tízszer gyorsabban, hatalmasabban működnek, mint az emberi öntudat. Tehát egy magasabb értelem rejlik minden egyes parányi kis sejtben. Nem biztos, hogy le kell nézni a sejteket. Az, hogy a sejtek értelmesek, erről is egy külön előadást lehetne tartani. Az elmúlt évtizedben tömegével jelennek meg olyan komoly szakmai folyóiratokban megalapozott kísérletekre, elméletekre épülő cikkek, amiknek a forrását megadom a könyvemben, hogy a sejtek valóban az egysejtűek is milyen hihetetlen értelmi képességekkel rendelkeznek, intelligensek a sejtek. Egy egysejtű is, nem nézhetjük le őket, hanem bizony sok szempontból föl kell rájuk néznünk. Más a világ, mint ahogy azt gondoljuk, hogy az ember ott trónol valahol a természet csúcsán. Egy kicsit viszonylag, bizonyos szempontból igen, más szempontból viszont, ami nagyon fontos és életfontosságú számunkra, nem. És érdemes ezt felfedezni, mert így, ha együttműködünk azon a téren a sejtek, amiben ők a jobbak, akkor abból az az emberiség javára válik, a személyes életünk javára válik. Tehát azt a természetes csodaerőt, hogyha felfedezzük, ami a sejteket rögzíti, az a mi életünket is képes rögzíteni, és hogyha 19 nagyságrenddel jobban tudunk röpülni, hát az azt hiszem, hogy ennél nagyobb fordulatot nehéz várni a világképtől. Tehát az az életösztön, amire a sejtek támaszkodnak, amikor döntéseket hoznak, ez átjárja az egész világegyetemet. Tehát a világegyetem él, de a világegyetem él, ezt nem csak a sejtek révén lehet, így most csak jeleztem, hanem másfajta módon is megközelítem ebben a könyvben. Tulajdonképpen szigorúan levezetem, mégpedig a naptevékenységből kiindulva, mert a naptevékenységgel kezdtem el foglalkozni évtizedekkel ezelőtt, mint csillagász, hogy honnan ered a naptevékenység. És aztán sok évvel később rájöttem arra, miután éppen olyan számítást végeztem több éven keresztül, ami naponta több mint 10 órámat igénybe vette, és akkor miután éveken keresztül végeztem ezeket a számításokat, egyszer csak elgondolkodtam azon, hogy én nekem ezeknek a differenciálgyenleteknek be kell adjak bizonyos kezdeti értékeket, amik jelentik azt, hogy milyen a hőmérséklet többlet egy adott körzetben, és hogyha én ezt nem adom be, akkor az egyenletekből mindig csak nulla jön ki. Most akkor itt az, hogy milyen a kezdeti beadott érték, az határozza meg az egész folyamatot, és honnan alakul ki ez a kezdeti beadott érték, és elkezdtem gondolkodni, és egy kicsit a romjaimra estem szét, mert éveken keresztül dolgoztam nagy serényen és nagy lendülettel, hogy hú, de majd milyen nagy eredmény fogok kiszámolni, és utána rájöttem, hogy, hogy hát a legelemibb kérdésen elmulasztottam, a nagy rohanásban elmulasztottam a legelemibb kérdést figyelembe venni, hogy honnan ered, mi az, ami, honnan erednek ezek a kezdeti hatások. És éppen a naptevékenység eredetében pont az a fontos, hogy mi az, amitől, ami beindítja a naptevékenységet. És ahogy ezen elgondolkodtam, akkor jött utána még nagyobb zuhanás a magas lóról, zuhantam, mert rájöttem, hogy a naptevékenység eredetét keresem. De a naptevékenység az, akárhogy is nézzük, és most jön egy olyan, ami tényleg megdöbbentő szerintem, ugyanakkor nyilvánvaló, és megdöbbentő, hogy hogy lehet, hogyha nyilvánvalók, hogyha nem jöttem rá, és hogyha nem az, hogy én rájöttem, de mások miért nem jöttek rá. Tehát, de hogy jöttem rá ilyen nehéz körülmények, 7 év alatt, és mi volt, amire rájöttem, hogy a naptevékenység, a nap esetében, mivel napról van szó, a napnak a tevékenység, a naptevékenység, tehát akkor a naptevékenység, öntevékenység. Ugye ez, nem, ez követhető, nem? Tulajdonképpen nyilvánvaló, nem? Öntevékenység. Most hogy lehet a napnak öntevékenység? Amikor az öntevékenység, az a, egyébként mindig is érdekelt a biológia, és azt arról tudtam meg, ugye, ahogy próbáltam megérteni, rá is jöttem, hogy az öntevékenység az az, amitől az élő maska különbözik a halott maskától, hogy az élő maska magától mozog, a halott maskának ez nem megy sehogyan sem. Ugye most akkor hogy a napnak pedig megy, öntevékenysége van. Hát hogy, hogy a széknek nincsen széktevékenysége, a napnak pedig van. És akkor így zuhantam, szédültem éveken keresztül, és nem tudtam, hogy hova lépjek, vagy most mit gondoljak, vagy most milyen. Bejutottam egy olyan térségbe, ugye, ahol még senki nem járt. De olyan egyszerű, hogy ehhez a kérdéshez, ugye szokták azt mondani, hogy utólag a zseniális felismerések egyszerűek. Hát én kétségbe vonom, hogy ehhez nagy zsenialitás kell. Inkább másképp fogalmaznám, ez nem arra van szükség, amivel általában gondolkodnak a tudósok, és én gondolkodtam, de nem is zsenialitásra van szükség, hanem más, egész másra van szükség. Ezt úgy hívják, ezt a valami józanész. És ezzel józanészre mindenki rendelkezik, egy 5 éves gyerek is. És akkor úgy gondoltam, hogy amikor egyetemet elvégeztem, gondolom, akkor itatódott belém ez a magas lóvon száguldás, amikor kvantum elektronikát megtanultam, és akkor 5-öst kaptam, és akkor úgy nagyon, az előtt meg félelmetesnek tűnt. És gondolom, hogy akkor valahogy belém ivódott, hogy fú, mekkora nagy dolog ez a modern tudomány. És közben elfelejtettem azt, hogy a józanész az fontos lehet. És így aztán az életem folyamán egyszer csak ugye hirtelen nagyot estem a magas lóról, és akkor néztem, hogy hát az a józanész, amit azt gondoltam, ott van lenn valahol a porban, nem is érdemes vele foglalkozni. Hát az a józanész az ott van, én pedig itt vagyok. Hát a józanészre föl lehet nézni. És rengeteg sok ilyesmire bukkantam az életemben. Nem azért, mert olyan különleges, zseniális elméje kell hozzá, hanem azért, mert képes voltam néha megmozdítani a józanészt. Igen. Ez tulajdonképpen ritka fegyvertény. A józanész egy tudós létére valaki, ugye ahelyett, hogy azzal lennék elszállva, hogy hú, mekkora nagy tudós vagyok én, ugye ahelyett érdekelt engem, hogy a józanész mit mond. Ugye más még ennyire se érdekelt, hogy úgy mondjam. De ahogy rájöttem, hogy a józanész milyen hihetetlenül fontos, ugye akkor hirtelen kezdett kivontak, és most, ahogy a könyvet írtam, az új könyvet, mert az előzőben erről nem lényegében nem esik szó, itt viszont szinte egy külön egész fejezet foglalkozik. Ezzel akkor utána elkezdtem nyomozni, mi az a józanész? Te jó Isten, mi lehet az? Hogy lehetne? Most akkor nem az volt a kérdés, hogy honnan ered a naptevékenység, hanem az, hogy mi az a józanész. És azzal is elkezdtem foglalkozni, és arról egy külön fejezet. Elképesztő, hogy mire jutottam. És hogy a józanész az az elfogulatlan, tiszta ész. Ugye, ami nem a részletkérdéseknek a részletkérdéseit vizsgálja, hanem egy adott kérdésben az egészszel valahogy csodálatos módon. Hogy lehet az egészszel foglalkozni? Mi az, hogy egész? Egész látás. Ugye van ilyen, de ezt még a modern tudomány nem barátkozott meg vele, mert minden a részletekbe megy. Pedig az egész nélkül a résznek nincs értelme. De a józanész az valahogy képes ezt az egészet visszahozni, amit a nagyon racionális, balféltek is, vagy nem képes. Na úgyhogy ez egy óriási nagy csoda. Most utána néztem, persze nem tudják, hogy a józanész hogyan működik, hogyan értelmezzék, és honnan ered, de hogy van, az kétségtelen. És ez összefügg az intuícióval is, ami szintén egész látás. Tehát ez egy világcsoda. És a magyar nyelvben a cucor fogarasi szótárban, ami ott áll, világcsoda. Ott összehasonlítjuk a német vagy az angol felfogással, vagy a görög, ókori görög felfogással. Világcsoda. Na hát ilyenek. A jó zenész ez egy világcsoda, és ennek forradalmi ereje van, mert, jó, mert addig, ameddig a kvantum elektrodinamikát viszonylag kevesen ismerik, bár milliókról van szó, de állítólag a kvantumfizikát senki nem érti, ugye a Feynman szerint sem, addig a jó zenész, bár nem tudjuk pontosan, hogy mi az, de mindegyikünk élhet vele, és ez azt jelenti, hogy ha ez jelentős tényező, és fontosabb, mint a tudományos tudás, akkor egy óriási forradalom állhat be az emberiség életében. A józanész mindannyian, ti is, önök is jobban megbecsülhetjük, és hogyha elkezdjük a józanészt megbecsülni, itt olyan átalakulás lesz, hogy olyat még nem látott a világ. És erre minden lehetőség megvan. Na tehát, a visszatérve arra, hogy a világegyetem él, mert magától változik, és nincs semmi rajta kívül, ami a mozgását irányíthatná, mert magában foglalja a változásának az okát, mert a világegyetem minden, ami csak létezik, minden létező egységes egésze. Tehát, hogyha valami létezne rajta kívül, akkor az is hozzátartozna, mert a világegyetem minden létező egységes egésze. Tehát akkor saját magától változik. Ráadásul nem csak az ősrobbanástól kezdve, mert hogyha volt ősrobbanás, tegyük föl ezt az agyrémet, hogy mondjuk a semmiből, bár tudjuk, hogy a semmiből nem lesz valami, és akkor itt is a józanész tapossa meg ez a tudományos gondolkodás. Annyira elment a józan eszük, hogy úgy mondjam, a tudósoknak, hogy már azt is beveszik, hogy a semmiből valami lesz. Minden ok nélkül, magától úgy mondom. A könyvem pontosan erről szól, hogy a magát, ugye a naptevékenység honnan ered? Magától. Hát ez majd beleőrült. Mi az, hogy magától? Mivel csinálja ugye a nap? Amikor én fölemelek egy poharat, akkor tudom, hogy jól, hogy a kezemmel emeltem föl. Na igen, de hogyan emelem föl a kezemet? Ugye ez már 10 éve később jött. Jó? Mert ugye, hogyan emelem föl? Hát magától fölemelkedik. Na de jó, na de hogyan történik? Azt még értem, hogy a kezem föl megfogja, de ott van egy belső kéz, ami megfogja a karomat, és azt fölemeli? Vagy van ott egy billentyű az agyamban, és van egy belső kezem, ami lenyomja a billentyűt az agyamban, és annak következtében emelkedik föl a kezem, hogy akkor az elindít egy bioáramot, és akkor a bioáram elindítja az izomösszehúzást, és az izomösszehúzás fölemeli a karomat, jó, de akkor kinyomja le ezt a billentyűt? Milyen kéz? Szerettem volna megérteni. És a nap esetében neki milyen keze van, amivel nyomkodja azokat a billentyűket, amik úgy irányítják a naptevékenységet, hogy ne halljon el, ahogy el kellett volna halni a naptevékenységnek 30 ezer év alatt. Ezzel szemben 4,5 milliárd év alatt meg se kottyan neki, hogy fogja, eltünteti a mágneses terét, mint ha soha nem lett volna, és miután az egész úgy eltűnt, mint hogyha soha nem lett volna, utána a semmiből, látszólagos semmiből megint újra teremti. Mindez 4-5 év alatt, miközben a mágneses térnek, hogyha a globális szerkezetét tekintjük, annak megint van egy másik időskálája, a naptevékenységnek is van egy, a mágneses térnek önmagában, az pedig több milliárd év alatt tudna eltűnni. De a nap nem több milliárd év alatt tünteti el, hanem 4-5 év alatt, ahhoz nagyon-nagyon heves áramlások lenne szüksége, és utána, miután nincsen, abból aztán a legnehezebb újra termelni, de a nap újra termeli szintén 4-5 év alatt, és ezt a 11 év alatt nagyjából többé-kevésbé, soha nem ugyanúgy, mert miért pont úgy, az több, az gépies lenne, vagy unalmas, mindig egy kicsit másképp. Előre jelezhetett, hogy nincs olyan tudós, aki előre tudná jelezni, hogy hogyan fog a következő napkitörés, mikor következik be, és milyen lesz a következő napciklus. Ugye, tehát mivel indítja, hogy mivel nyúl oda, mivel indítja el a nap, mint egész? Vagy én, mint egész? Mivel nyúlok oda, hogy lenyomom a fejemben a billentyűt? Ugye, világos, hogy nem tudom lenyomni a billentyűt a fejemben, és hogy mennyire nem, ezt érzékeltetni tudom egy párbeszéddel. Mégpedig egy olyan párbeszéddel, ami mondjuk akár a Plátonnak a dialógusa is beillene, abban az értelemben, hogy mint párbeszéd van egy materialista valaki, aki megfogalmazza, aki tetten éri a gondolkodásomban a hibákat, úgymond. Na és a következő, én azt állítom, hogy én nem emelem fel a karomat, ugye, mert naív vagyok, és azt gondolom, mint a többi ember, akinek nem ment el a józan esze, hogy én nem emelem fel a karomat. Na és akkor azt mondja a materialista, hogy na most Attila, mondd meg akkor, hogy ezeket a bioáramokat mi indítja be az agyadban? Hát mondom, hogy mi? Mondom, hát a szellemem, vagy a akaratom. Hát igen, rendben van Attila, tehát a szellemed, ezt kimondtad. Akkor mostantól kezdve ugye a cáfolat az most már biztos. Mert két választásod van. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy a szellemed anyagi. Anyagi, Attila? Mondom, nem. Mondom, azt mondja, az se baj, hogy azt mondod, hogy anyagi, mert hogyha anyagi ez a szellemed, akkor miután a fizika irányítja az anyagi folyamatokat, akkor a fizika irányítaná az akaratodat, és akkor neked nem lenne akaratod, tehát akkor már megszáfoltalak volna, de most ügyes voltál, kikerülted, mert azt mondtad, hogy nem anyagi, hanem szellemi. Na most akkor rákérdezek, mondja a materialista, még egyszer megkérdezem tőled, tehát azt mondod, hogy nem anyagi? Igen, azt mondom, hogy a szellemem nem anyagi. Na és akkor még egyszer rákérdezek, mondja a materialista, és ennek a szellemednek milyenek az ujjai, amivel nyomkodja az agyadban a billentyűket? Anyagi ujjak vagy szellemi ujjak? Hát mondom, milyen legyen, hát nyilván szellemi ujjak. Erre azt mondja a materialista, na most Attila, megfogtalak. Szellemi ujjakkal nem lehet anyagi billentyűket nyomkodni. A szellemed olyan akkor, mint egy kísértet, és egy kísértet nem tud a kísértet ujjaival az anyagi zongorán billentyűzni, zongorázni. Tehát kristálytiszta logikai alapon cáfolható az akaratnak a léte, és akkor elégedetten dörzsöli a markát, hogy hú, de jól megcáfolt. Na és akkor én tudtam, hogy ez nem igaz, de valahogy az első könyvnek az első változatában nem találtam meg azt a, nem vettem észre azt a csúsztatást, amin sok minden múlik ebben a hasonlatban, mert amikor most a másodikat írtam, és közben már jobban megbarátkoztam a józan észre, és most már nem lenéztem rá, hanem fölnézek rá, és így aztán jobban tudom használni. Többször van olyan szerencsém, hogy még hogy sikerül a józan észre kapcsolatba kerülnöm. És akkor így aztán feltűnt, hogy egy szerencsés fordulat állt be az agyamban, amikor józan ész ismét rám köszöntött egy pillanatra, és akkor feltűnt, hogy hát ebben a példában a materialista azt mondja, hogy a szellemem az olyan, mint egy kísértet. Na most hát ez nem igaz. Mert a kísértetek lehet, hogy léteznek, lehet, hogy nem léteznek, de hogy az akaratom létezik, az biztos. Hogy az akarattal hegyeket lehet elmozdítani. Ugye testépítők, hogyha keményen akar valaki éveken keresztül, a cingár gyerekből olyan erős gyerek lehet, hogy csak nem. Hogyha valaki elhatározza, hogy megtanul egy nyelv, és itt tovább. Az emberiség számtalan példáját, tehát nem egy embernek volt már akaratereje. És azok szinte csodákra voltak képesek. Tehát az akarat az biztos, hogy létezik. Na most, tehát az akarat nem olyan, mint a kísértet. A kísértet az mondjuk semmi, de az akarat az valami. Hogyan értetjük ezt a valamit? Úgy értetjük az akaratot, mint valamit, hogy az akaratnak energiája van. Hiszen az akarat erőnek is vannak fokozatai, van, akinek erősebb akarata van, az több energiát tud mozgósítani. Az akaratnak energiája van. Az energia pedig azt jelenti munkavégző képesség. Ha az akaratnak van energia, van munkavégző képessége, tehát le tudja nyomni, a munkát tud végezni, az agyi billentyűkön le tudja nyomni, el tudja végezni ezt a munkát. Érthető? Tehát tulajdonképpen bármennyire is biztos lehet a materialista, és azt lehet mondani, hogy egész jó érvelt a maga módján, de mivel nem vette figyelembe azt a józan észnek megfelelő tényt, hogy az ember maga mozgatja a karját, ott mozgott ugye a saját szemellenzős világában, és nagyon kristálytiszta logikusan gondolkodott, csak éppen nem vett figyelembe alapvető tényeket, például azt, amit most elmondtam, és így aztán az akarat miféle energia is, pontosan hogyan nyomja le ezt a billentyűt, erre most nem biztos, hogy lesz időm, de a könyvnek ez az egyik legmegrázóbb fejezete. Annyit elmondok, hogy sikerült megfejtenem azt, hogy hogyan történik ez a folyamat, mert a világegyetemet kitölti egy éter, amit az emberiség mindig úgy nevezett, hogy éter. Egészen az 1910-es évekig, amikor Einstein egyszer azt állította, hogy nincsen szüksége az éterre, illetve a kísérletek úgymond megcáfolták az éter létét, és akkor attól kezdve nagyon erősen csúnyán néztek az éterre. Utána Einstein visszavonta azt az állítását, hogy az éter nem létezhet, de addigra már olyan mélyen beült az emberek agyába, hogy az éter az brrr, meg az éter az hú, de nem, hogy utána már nem lehetett lemosni ezt a rossz érzést, amit rápakoltak egy pár tíz év alatt, és most már nem éternek nevezik, hanem kvantumvákuumnak. Lényeg az, hogy mi nyugodtan nevezhetjük éternek, és ebben az éterben folyamatosan minden egyes köbcentiméterében ennek az éternek, a kozmikus űrnek, minden egyes köbcentiméterében tetszőleges számú részecske, antirészecske születhet, úgymond magától, mondja a határozatlansági törvény. És ez a határozatlansági törvény, ez a kvantumfizikának ez a határozatlansági törvénye, ez valamilyen nagyon nehéznek tűnik a mindennapjainktól, egy kicsit távolabbinak tűnik. Pedig nem az, mert ez azt jelenti, hogy létezik egy bizonyos, az egész világ úgy van, ahogy a fizika tanítja, csak van benne egy kis lyuk, egy parányi kis lyuk. Csak éppen az edénynek a legalján, és ez a kis lyuk, ez nem csak egy helyen van, hanem minden egyes elemi részecske, kihez tartozik egy ilyen határozatlanság, és mivel történetesen a világegyetem elemi részecskékből áll, ezért az a kis lyuk minden egyes kis elemi részecskéhez hozzátartozik, ami nem meghatározott, hanem ott be tud avatkozni a szellemi akarat, és miután minden egyes elemi részecskéhez tartozik egy ilyen parányi mértékű beavatkozási lehetőség, ezért az egész világegyetem úgy, ahogy van, lukas. Minden egyes elemi részecskét egy bizonyos ideig, egy bizonyos energiával, úgyhogy az energia és az időtartamnak a szorzata az kisebb legyen, mint a hatás kvantum, képes az élő lény befolyásolni. És ezen a parányi lyukon az egész világképünk teljes mértékben megváltozik. Amikor az akaratom hat, akkor ezen a parányi kis határozatlan kis körzetben, a mikrovilágban tud beavatkozni, csak ott, tehát csak is az éterre tud hatni az akaratom, nem tud hatni az akaratom a pingponglabdára, nem tud hatni az akaratom a székre, hogy most akkor az akaratom azt mondja, hogy szék emelkedj föl, nem biztos, hogy fölemelkedik, ugye, mert nem tudok az akaratommal magára az anyagra hatni, de az éterre tudok, és az éter az aztán, ami az éterben olyan hatások indulnak be, mint amikor a szellem, mint egy szél megfújja az éter, ami sok-sok parányi kis hatás képes, miután minden egyes elemi részecskéhez tartozik egy ilyen kis parányi kis hatás, és ezekből óriási mennyiségű van, ugye egy köbcentiméterben Avogadro, vagy egy molekula súlyban Avogadro számnyi, az Avogadro szám 6×10^23. Tehát, hogyha ezzel megszorul a hatáskvantum pedig 10^-27, tehát látszik, hogy itt hasonló nagyságrendről van szó. Tehát úgy, ahogy van, tetszőleges mértékű hatást el tud érni, legalábbis az élő szervezeten belül, és ezért tudom én fölemelni a karomat, és nem tudom fölemelni a széket, mert a szék nincs az élő szervezetemben belül, nem a szerves része, nincsenek meg azok a kapcsolatok a molekuláim és a sejtjeim és a szék között, ugye, mint amik a belső molekuláim és sejtjeim között fönnállnak. És ez azt jelenti, hogy az akaratommal tudok hatni ezekre, és a fizikusok azt mondják, hogy ez a határozatlanság, ez megsérti az energia megmaradás törvényeit, mert a részecskék, antirészecske párok annyit keletkeznek, hogy senki nem tudja, hogy mennyi, akkor is megálltam egy pillanatra, hogy lehet, hogy akkor egy köbcentiméterben akár végtelen sok részecske, antirészecske pár is keletkezhet? Semmi nem korlátozza? És mi okozza? A fizikusok azt mondják, hogy nincsen fizikai oka. El is nevezték, hogy mi okozza ezek a részecske, antirészecske pár keletkezését. Úgy nevezték el, hogy mégis legyen valami oka, úgy nevezték el, hogy akauzális. Az A az fosztóképző, a kauzális azt jelenti, hogy oksági, tehát ok nélkül, oktalanul indulnak be ezek a fár. Hogyan? Hát megvan a magyarázat. Oktalanul. Csak hogy ez nem igazán jó magyarázat. Ugye, ha magyarra lefordítjuk, akkor hogy egy kicsit élesebben kijön. Ez nem magyarázat, hogy nem tudják, nem ismerik az okát, nincsen fizikai oka. De ezt tudomásul kell venni, ez nyers tény, hogy úgy mondják, brutális, brute fact, ahogy az angol mondja. Na most, ez egy részecske, antirészecske, mondjuk egy proton és egy elektron, minden tulajdonsága ellentétes egymással, az egyiknek pozitív, a másiknak negatív az elektromos töltése például. Tehát itt tulajdonképpen a kettő összege nulla, minden tulajdonság ellentétes, kivéve az energiáját, tehát azt mondják, hogy így az energia megmaradás törvénye is sérül egy ilyen folyamatban, de csak olyan rövid ideig, hogy az energia, amivel sérül, az csak olyan rövid ideig állhat fönt, hogy az energia sérülés szorozva a rövid idővel, az kisebb legyen, mint a hatás kvantum, tehát tulajdonképpen ez elhanyagolható, mondják. Tehát megsérül az energia megmaradás törvénye egy oktalan folyamatban, és az én meglátásom szerint, hogy az akaratnak van energiája, tehát az összes ilyen folyamatot, a részecske, antirészecske pár keletkezését biológiai ok idézi elő, egy élőlénynek az akarata, tehát van oka, És mivel az akaratnak van energiája is, vagyis az én elméletem a kvantum dinamikánál annyival jobb, hogy nem sérül se az energia megmaradás, se az okság egyetemes törvénye. Ugye? Vagyis egy kicsit jobb. Mégpedig két alapvető természeti törvényben. Az okságot olyan szigorúan tartják, és olyan nagy becsben, minden egyes esetben, amikor kivéve ezt az egy esetet, amikor azt mondja, hát ebben az esetben nem. Csak hogy a természeti törvények nem olyanok, hogy ebben az esetben nem, mert hogyha egy lejtett kő minden esetben leesik, kivéve egy esetben, ugye, akkor az nem természeti törvény, hogy mindig leesik. Ja, vagy én mindig, minden esetben időben beérek az iskolába, kivéve akkor, amikor nem. Ugye, hát ez akkor nem minden esetben. És a természeti törvények egyetemesek. Tehát annak óriási jelentősége van, hogy az egyetem, hogy az energia megmaradásnak és az okságnak is az egyetemes érvényét megőrzi ez az elmélet, miközben egy olyan nyilvánvaló tény magyaráz, hogy föl tudom emelni a karomat. Tehát három dolgot egy csapásra. Ugye, na ezt csinálja valaki úgy utánam, hogy úgy mondjam, hogy arra irányul a tevékenység, hogy sikeres legyen. Nekem nem arra irányult a tevékenységem, hogy hú, most majd egy csapásra majd így ilyen meg olyan fegyvertényt fogok végrehajtani. Én egyszerűen csak szerettem volna megérteni, hogy hogyan emelem fel a karomat. Tehát a könyv ezzel foglalkozik, nem tudom mennyire értető. Ez a határozatlanság, ez a kvantumfizikai határozatlanság azt jelenti, hogy a fizikai törvények nem határozzák meg, szabadon hagyják. És ez, hogyha ez szabad, nem határozza meg a fizika, akkor az élet meg tudja határozni. Az összes többi tekintetben a fizika törvényei meghatározóak, ezen a téren nem. Ez egy átjáró a szellem világába. Az éter az tulajdonképpen egy közvetítő hártya a szellem és az anyag között. Már az éter maga is, a kvantum vákuum, az is olyan, hogy bár a fizikusok elismerik, de az, hogy most anyagi vagy nem anyagi, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye? Mert az anyagról azt mondjuk, az anyagnak van színe, szaga, súlya, és így tovább. Az éternek nincsen, a kozmikus űrnek nincsen színe, nincsen szaga. Ugye nem lehet azt mondani, hogy ekkora, nincs mérete. Semmilyen sincs szinte, ami a fizikában az anyag, vagy a materializmusban az anyagnak szokott lenni. Energiája van, ami nagyon érdekes. Ráadásul ugye bármikor, akárhány helyen, pontosan meg nem mondhatóan születhetnek benne a részecskék, tehát nem állandó. Az anyagi testek azok legalábbis egy bizonyos ideig ugyanazok, hogy nem szoktak átalakulni az anyagi testek egyik pillanatra. Az étel folyamatosan változik. Már nem igazán anyag, hanem nagyon parány, nagyon gyengét kis hatásokra, a lehető legérzékenyebb, eszményi, arra, hogy a szellem befolyásolni tudja az anyagot. És pont ilyen. És a fizika is pont ilyennek mutatja, ugye csak tovább kell menni a biológia felé a kvantumfizikán. Úgyhogy most a társadalom azt mondja nekünk, hogy mi tulajdonképpen teljes mértékben a társadalom által vagyunk meghatározva, de valójában mi sejtekből állunk, alapvetően természeti lények vagyunk, ha nem akarunk saját magunkkal ellentétbe kerülni. Meg kell tanulni, hogy mondjam, mindentől, minden elfogultságtól, pártoktól, felekezetektől, és így tovább még a korszellemtől is, függetlenül elgondolni az életünket Isten igazából, hogy milyen valójában, mert a sejtjeink így gondolkodnak, és így cselekednek, kozmikus távlatokban nekünk is ezt kell tennünk, hogyha nem akarunk a sejtjeinkkel egyen ellentétbe kerülni, és ráadásul nem csak mi magunk vagyunk sejtjeinkből álló természeti lények, hanem a környezetünk is, és maga ez a világegyetem is él. Kint is élő természet, bent is élő természet. És közben a társadalom, ami ilyen élőlényekből áll, azt mondja, hogy ezek nem számítanak, hanem csak az a mesterséges valami, amit ő kitalál. És az nem igazán jó nekünk. Na úgyhogy most akkor... Igen, hogyha él a világegyetem, minden megváltozik, teljesen az iskolai tanítás megváltozik. Lesz másik tudomány, létezik másik, nem csak a fizika tanítható most már, hanem majd egy másik tudomány, és a biológia is. Ezek az eredmények, ezek már az új biológiát alapozzák meg. Ezzel foglalkoztam most, meghívtak egy fél évre Kaliforniába, Chapman Egyetemen voltam vendégprofesszor, egyetemi tanár, de kutatásra kellett foglalkoznom, és ezért mentem ki. Tehát ha a világegyetem él, akkor a Homo sapiens nem a majomból, hanem az élő világegyetemből született. egész mennyire más. Ugye, és hogyha nem a majomból eredünk, akkor az emberiségnek a múltja nem alacsony, hanem magas. Tehát akkor nem a barbárságból fejlődtünk, hanem egy magas kozmikus állapotból. Az egész történelem szemléletünk megváltozik, mutatja, hogy mennyire mély gondolatról van szó. És ez tudományosan megalapozott, és megalapozható, és minden állításomat alátámasztom meg a tudományos szakirodalommal, úgyhogy ezek bizony átértékelik. Tehát tulajdonképpen egy teljesen új tudományos világkép bontakozik ki, az egész történelem, az egész fejlődés elmélet mindenestül alapvetően átértékelődik, kiegészítődik. És ennek megfelelően az önazonosságunk is alapvetően átértékelődik. Tehát nem igaz az sem, hogy a manapság tanított tananyag az iskolákban világnézetileg semleges, nem az, pedig így tüntetik föl. Mindenben, minden kulcskérdésben, az ember eredetében, az élet eredete, a tudat eredete, a világegyetem eredete, mindenben durva materialista tételeket oktatnak a gyerekeknek, anélkül, hogy tudatnak velük, hogy ez egy durva materialista tétel. Úgymond a világnézetileg semleges. És törvény van rá, hogy nem lehet világnézetileg elfogult. Tehát törvénysértő a jelenlegi gyakorlat. Érthető, hogy milyen mélyre hatol ez a... De vannak még olyan gondolatok, hogy ha lenne idő, akkor mondanék egy-kettőt. Na most ugye, hát most próbálok akkor inkább áttérni a jövő társadalmára vonatkozó. Tehát kialakul egy olyan kép előttünk, amiben azok a törvények, amik a sejteknek az életét irányítják, ugye ott nem fizikai törvényekről van szó, mégis minden egyes esetben olyan, hogy az az életet biztosítja. Vagyis törvényszerűen így viselkedik. Létezik egy biológiai törvény. Ha létezik biológiai törvény, akkor mivel a fizikai törvények is áthatják a világegyetemet, a biológiai törvények is áthatják a világegyetemet, tehát a világegyetem egyrészt él. Másrészt ugye ezek a törvények, amik az életet teszik törvényszerűvé, ezek megfelelnek az életösztönnek. A sejtnek életösztöne van, és az életösztönt megfeleltetem az élet a biológia alapelvének. Ez pedig azt jelenti, hogy a természettörvény alapvetően ösztön. Ez pedig azt jelenti, hogy az atomoknak a törvényei atomi ösztönök. Tehát a természettörvények nem valami nesze semmi fog meg jól, hanem azok olyanok, mint a mi ösztöneink. Természettörvények élnek bennünk, és ezzel cselekszik és él minden élőlény, kivéve a modern ember. Ezért gyarló. Tehát a természettörvények nem valamiféle élettelen koholmányok, hanem a valóságnak csodálatos felemelő erő, különösen az életerő, az életösztön, az élettörvény. Ugye, és ez azt jelenti, hogy ha ösztönök járják át a világegyetemet, a világegyetem olyan, mint egy csodálatos elme, csak olyan, mint az emberi elme, csak éppen kozmikus távlatokban, kozmikus dimenziókban. És hogyha a világegyetem olyan, mint egy elme, amit még sokoldalúan bizonyítok a könyvben, akkor a következőről van szó, hogy elérkezek a jövő társadalmáig. A világegyetem olyan, mint egy elme. Az emberiség pedig benne olyan, mint a kozmikus elmének egy bizonyos agyközpontja, amiben jelenleg olyan állapotok uralkodnak, amit úgy szoktak nevezni atomizálódott modern társadalom. Ezek az idegsejtek azzal vannak elfoglalva, hogy egymás torkát harapják át jelenleg nagyjából, mint egy megzavart hangyaboly. Ugye? Az emberiség történelme a háborúk történelme, mondják. Tehát megy a torok átharapás kicsiben és nagyban. Csak hogy mi egy idegsejtek vagyunk a kozmikus elmében. Képzeljük el, mi lenne a mi elménkkel, hogyha az idegsejtjeink azt csinálnak, amit mi csinálunk a kozmikus elmével. Ugye az idegsejtjeink azt csinálnak, hogy így átharapja az egyik a másiknak a torkát. Nagy hadjáratokat tartana az egyik agyközpont a másik agyközpont ellen. Elsöpri, elfoglalja az egyik a román agyközpont, a másik a ilyen agyközpont, és így bevezetik a fogyasztói társadalmat, és itt van. Mi ez? Milyen állapotok ezek? Ugye? A sejtek társadalmában is annak, hogy van egy olyan csodálatos életközösség, hogy ez fényévekre van attól, amit az ember nagyban művel. Tehát, hogyha a kozmikus elmének meg akarunk felelni, akkor ugyanolyan együttműködést kell nekünk egymással kialakítanunk, és a természeti törvények, miután mi is a világnak a részei vagyunk, ezt mondják bennünk, ez az igazi lényünk, akkor találunk magunkra, hogyha ezt szabadítjuk föl magunkban. Tehát nekünk, ennek a 7 milliárd embernek, ahelyett, hogy az egymás torkát harapjuk át, ahelyett együttműködésre kell törekedjünk, meg föltalálni azt az életet, amiben te és én, és mi mindannyian értelmes közösségeket tudunk alkotni. Ez a természet igazi törvénye. Ez a, nem csak a szép eszme, amit kitalált egy romantikus ifjú, hanem ez a természetnek a törvénye. És ráadásul nem csak kicsiben, hanem nagyban is, az egész emberiség számára. És hogyha az emberiség együttműködik, mint egy jó agyközpont, akkor a kozmikus elme tud gondolkodni ezzel az agyközponttal. Vagyis akkor gyorsan átszikáznak ezen a kozmikus agyközponton, ami az emberiség, egy egységes, összhangban álló emberiség, átszikáznak a mindenség gondolatai és érzései, vagyis mi mindannyian úgy fogjuk érezni, hogy a villám csapott volna belénk, kozmikus érzések és gondolatok özöllenek át rajtunk, és ez lesz a világrendje. Ez a természetes. Érthető? A mindenség, mint egy, a minden tudás, hogy mondjam, kötelezően, mindennapi tevékenységként áramlik át egy kozmikus, magasabb értelemnek a vérkeringései és a gondolat érzései áramlanak át a szervezeteinken minden nap, ahogy a mi elménkben, az idegsejtjeinken átáramlanak a mi érzéseink és gondolataink. Érthető? Tehát a jövő társadalma valami olyan kell legyen, mint egy jó agyközpont. Együtt kell működjön úgy, mint ahogy a sejtek együtt működnek egy egészséges szervezetben és egy egészséges agyban. És hogyha ez megérthető, hogy mennyivel mélyebb fordulatról van szó, mint az, hogy kivívjuk a függetlenségünket a, ettől, meg attól, meg amattól? Sokkal mélyebb fordulatról van szó, mint az összes politikai jellegű intézkedés, ugye, amiben kimerül szinte a mai kezdeményezésnek a túlnyomó része. Itt egy sokkal alapvetőbb fordulatról van szó. Egy olyan fordulatról, ami azt jelzi, hogyha ez sikerül megoldani, akkor nem csak az történik, hogy mi jól járunk, és átjár bennünket a mindenség éltető érzés vérkeringése, és a minden tudás gondolatvilága, tehát mi tulajdonképpen kibontakozunk. Nem csak erről van szó, hanem a mindenség számára is jó lesz az, hogyha az agyközpontja jól működik. És hogyha a mindenség számára jó lesz, hogyha az agyközpontja jól működik, akkor ugrásszerűen egy magasabb tudatállapotba kerülhet. És hogyha egy magasabb tudatállapotba kerül, magasabb minőségi tudatállapotba, akkor az anyag és a tudat között megváltozik a viszony, az, ami eddig ilyen távolságban volt, közelebb kerül egymáshoz. Képlékenyebb lesz az anyag, mint a népmesékben, a magyar nép ősi hagyományaiban, amit az aranykorban átélt világból őriz a magyar hagyomány. Tehát a mindenség egy olyan tudatállapot, változáson mehet keresztül, egy olyan megvilágosodáson, amiben az anyag maga is megvilágosodik, feltöltődik ezzel a kozmikus értelemmel, nem egy alantas tényezőként jelenik meg, mint sok filozófusnak és sok embernek az életében, hanem mint egy magas szellemiséget hordozó és a magas szellemiséget kiteljesítő anya valóság. Úgyhogy valóban nagy fordulatról van szó. Az élő világegyetem egy olyan eszme, ami minden eddigi eszménél mélyebb módon rajzol egy olyan jövőképet a számunkra, amit a természet akar tőlünk, és amiért a természet létrehozta az emberiséget. Úgyhogy még egy-két irodalmat itt csak jelzek. Itt az élő világegyetem könyve, ami most így jelentős engedménnyel kapható itt a helyszínen, és ugyanígy a többi könyv is hasonlóan jelentős kedvezménnyel. Tavaly jelent meg édesapámnak, vagy 2011 végén a Történelmi Központi Titkai című hatalmas összefoglaló munkája. Az Attila és a Hunok című könyv szintén Arad Éva, a kitűnő hunológus, indológus, azt írt, 10 oldalas ismertetőt írt róla, és azt írta, hogy ezt a könyvet ötször kellett egymás után elolvasnia, annyira tartalmasnak találta, és annyira rendkívülinek. Itt a Királygyilkosságok című mű, ez is egy páratlan munka, amiben a matematikai eszközével, matematikai statisztikákkal mutatja ki, tehát mindenféle történelmi politikai elfogultság nélkül csak a számok beszélnek, de úgy, hogy az emberre rászakad az égbolt, és leleplezi az összes hazugságot, ugye, amivel próbálják így úgy amúgy az embereket az orruknál fogva vezetni, mert a számok úgy nem hazudnak. Megdöbbentő. A királyi mágusok ősnépe a magyar. Az első emberiség milyen volt? Erről szól ez a könyv. Karácsony a magyar, magyar ősvallásnak a legnagyobb ünnepe. Honnan ered, és mit jelentett egykor, és mit jelenthet ma a számunkra. És aztán ezt az érzésvilágot, ami kozmikus érzésvilág, és egyben nem véletlenül a magyar érzésvilág is, az igazi, megalkovás nélküli magyar érzésvilág, éppen ezért voltunk betiltva régebben a VHK-val, ennek a tiszta forrásról, és azt írták, hogy az egész világon nincs még egy olyan magyar zenekar, ami ilyen hatásosan képviselhetné nemzeti múltunk máigható erejét, mint a vágtázó csodaszarvas, írták a Magyar Nemzetben. A legújabb lemezünk a Csillaglovaglás, ez is sokkal olcsóbb, mint a boltokban. A Végtelen Ázsia, erről azt mondták, hogy méltó folytatás a Kodály és Bartók művének, ami azért talán egy kicsit túlzás is, de nem kis szó. A Forgószél című, ez a VHK című nevű zenekarról azt írták nyugaton, hogy minden idők legjobb sámán punk zenekara. Úgyhogy, bár nem, én nem úgy hívom, hogy sámán punk, hanem úgy hívom, hogy mágikus népzene. És most jelent meg a Veled harapta csillagot című új CD-nk, ami szintén itt rendkívül kedvezményes áron kapható. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm az előadást. Nem szoktam kommentálni, tudják, egyik előadásra, de szóval most úgy éreztem, hogy ez az egyik legszakrálisabb előadás.